Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszönjük szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban dr. Téglás Péter állandó meghívott szakértőnk. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Tulajdonképpen ma elárulom már előre, egy könyvet hoztál, és azt is elárulom, hogy miért. Romsics Ignác a trianoni békeszerződés című könyvéről fogsz nekünk mesélni, ugyanis néhány nap múlva egy sorozat fog elindulni, melynek a múzeum ad helyet. Július 1-én szerdán 17 órakor kezdünk egy élő, beszélgető vitaműsort Kohuth Zoltán újságíróval, amelyben állandó vendégeink lesznek hónapról hónapra, és az első vendégünk te leszel, és a témánk Trianon lesz. Hallgatóink tehát feltétlen jöjjenek el, ha tehetik. A belépés díjtalan, és a kötetlen témairányú beszélgetésünk után kérdéseket lehet feltenni a hallgatóknak, tehát nagyon szeretnénk, ha egy beszélgetés alakulna ki ezen az estén, illetve az utána következő hónapról hónapra egy-egy téma köré szerveződve előadás és beszélgetés lenne. Nagyon köszönjük, Péter, először is elfogadtad ezt a meghívást. Milyen érzésekkel vágsz bele?
Hát várakozással és némi izgalommal természetesen. Kíváncsi vagyok, hogy milyen kihívások létesülnek ezeken a beszélgetéseken. Hát minden esetre az első téma, hát az egy nagyon fajsúlyos téma. Ugye Trianonról lenne szó. Persze lehetséges, hogy már többen vannak, akik ugye így a centenárium, a 100 éves évforduló kapcsán azt mondják, hogy most már a Csapból is Trianon folyik. Én azért úgy gondolom, hogy még van nagyon sok minden, amit ezzel a számunkra rendkívül szomorú eseménnyel kapcsolatban el lehet és el kell mondani.
Romsics Ignácot választottad, gondolom nem véletlenül.
Nem véletlenül, mert a közelmúlt történelmi eseményeinek megítélésénél Romsics Ignácra, illetőleg az ő kortársaira, az ő körül tevékenykedő magyar történészeknek a véleményére nagyon adok. Az én álláspontom az, hogy ők képesek arra, hogy tárgyilagosan, óriási kutatómunkát végezve, kellő távolságtartással világítsák meg azokat a fájdalmas magyar közelmúltbéli eseményeket, amelyek ez idő szerint is nagyon komoly érzelmeket mozgatnak meg. Romsics Ignác, a trianoni békeszerződés, ez a könyvnek a címe, ez már több kiadást megélt, amit most ez idő szerint a kezemben tartok, és a hallgatók figyelmébe szeretnék ajánlani, az a 2007-ben kiadott trianoni békeszerződés, amely annyiban más és annyiban több a korábbi hasonló könyveknél, hogy egy függelékben a legfontosabb okiratokat, nemzetközi szerződéseket és jegyzőkönyveket is rögzíti, tehát aki a történész kommentárjain túl kíváncsi magára, a száraz tényekre, azokra a pontos jegyzőkönyvekre, amelyek a békeszerződés kapcsán Magyarországgal kapcsolatban születtek, akkor az ebben a könyvben el is olvashatja. Elmondanám még azt egy gyakorlati tanácsként, hogy elektromosan is letölthető a könyv, tehát hogy aki nem papíralapon akarja megvásárolni, vagy esetleg már nem lehet hozzájutni, nyugodtan le lehet tölteni, és teljes mértékben élvezhető és jól olvasható. A könyvet egyébként nem meglepő módon, hisz Romsics Ignácnak a könyvei azért nemzetközi sikert is szoktak aratni, ezt is számos nyelvre lefordították, angolra is, tehát ugye a nagy európai nyelvekre, és kérem szépen lefordították szlovákra is. Na most, hogy egészen pontosan milyen reakciókat szült ez a könyv, arról nincsenek ismereteim, de én úgy gondolom, hogy a mértékadó szlovák történészek is jó szívvel fogadhatták, mert nem hinném, hogy bármiféle ferdítés, vagy a ferdítésnek bármiféle szándéka, vagy valamiféle túlságosan érzelem motivált megnyilvánulás volna ebben a könyvben. Na most én azon túlmenően, hogy természetesen a hallgatók figyelmébe ajánlom a könyvet, a mai napon, a mai ajánlom én az első fejezettel szeretnék foglalkozni. Tehát a könyv első fejezetével, amely úgy szól, hogy az osztrák-magyar monarchia népei és nemzeti ellentétei a 20. század elején. Miért teszem ezt? Számos közelmúltban elvégzett közvéleménykutatás, így például a Trianon 100, ami a Tudományos Akadémia égisze alatt működik, arra megállapításra jutott, hogy a Trianon, mint fogalom, mint történelmi esemény, benne van a magyar mindennapokban, és a közvélemény hallott róla, azonban, hogy egész pontosan miről van szó. Azt sajnos nagyon sokan félreértik. Elsősorban is mindenek előtt nem tudják megnevezni, nem tudják a dátumát, hogy ez egyáltalán mikor történt, hisz ennek is megvan a jelentősége. Nem volna nagy baj, hogyha mondjuk 1918-at mondanának, vagy 1919-et mondanának, hisz a béke folyamat elindult, de hát ugye a magyar békeszerződést, ezt a bizonyos békediktátumot 1920. június 4. napján írták alá. Ezen túlmenően komoly tartalmi hiányosságok is vannak a közvélekedésben, és hát az a rengetegféle legenda, és valami egészen elképesztő összeesküvés elméletek, amelyek hát a mai napig élnek és virulnak. Na most az igazság az, és ezt Ablonci Balázsra a másik nagyon neves Trianon kutató, illetőleg két háború közötti magyar társadalom kutatója és történésze mondta, hogy végül is reménytelen harc a legendák és az összeesküvések ellen küzdeni, hisz kiírtunk 2-3-at, helyette keletkezik 10. Na most azért persze mindenki a maga szerény eszközeivel igyekezzen a mértékadó irodalmat tanulmányozni és leszámolni ezekkel a féle tévhitekkel.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik azok a tipikus tévhitek, amelyeket azért jobb, ha elengedünk a komoly kutatók, történészek egybehangzó véleménye és javaslata nyomán. Zene után folytatjuk a beszélgetést dr. Téglás Péterrel. Maradjanak velünk!
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Folytatjuk a mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel. A könyv, amelyről mesélsz nekünk, Romsics Ignác, a Trianoni békeszerződés című könyv, amely hát többé-kevésbé alapműnek is tekinthető. Néhány nap múlva a lévő előadásunknak ugye alaptémája a Trianon, melyre ezúton is várjuk a hallgatókat nagy szeretettel a múzeumban, ne feledjék, szerdán 17 órakor a belépés díjtalan. Ott folytathatjuk a témát, amelyet most itt azért egy picit felvázolsz.
Valóban nem volna baj, hogyha egyfajta előkészületnek tekintenénk ezt a könyvet, és annak különösen az első fejezetét, mert ez a bizonyos első fejezet az, amely pontosan és közvetlenül az első világháború előtti állapotokkal foglalkozik, hogyan nézett ki az osztrák-magyar monarchia 1914 előtt, hogyan nézett ki a nemzetiségi összetétel, a vallási összetétel, milyen nacionalista irányzatok voltak az egyes a monarchiában élő népeknek, milyen elképzeléseik voltak a jövőjüket illetően, és nem utolsó sorban egyáltalán milyen volt a közjogi állapot. Tudnék, ez egy olyan előzmény, amely előzmény ismerete nélkül nagyon nehéz megérteni, hogy tulajdonképpen a monarchia miért jutott arra sorsra, amelyre jutott 1918-ban. Természetesen, ha nagyon-nagyon meg akarnám világítani ezt a kérdést, Ádámnál, Évámnál kellene kezdeni, hogy hát egyet a Habsburgok hogyan kerültek a magyar trónra, de hát ugye ezre most sem idő, hát ugye sem energia igazán nincs, de az nagyon-nagyon fontos dolog, ugye, hogy a szabadságharc leverése után a magyar királyságot lényegében beolvasztották az osztrák császárságba, amit már abban az időben is csak simán birodalomnak vagy Ausztriának hívtak, majd 1867-ben a politikai nyomásra, ugye a környezet külpolitikai események hatására és természetesen a magyar társadalom nagyon-nagyon masszív ellenállására létrejött egy kiegyezés, egy mintaszerű, egy nagyon szép és egy ez idő szerint is megünneplendő kiegyezés az osztrák uralkodóval, kettős monarchia alakult ki, az osztrák-magyar monarchia, amelynek a lényege az, hogy a két nemzet társ nemzetté lett, közel azonos jogokkal rendelkezett. Na most, ugye ez a bizonyos első fejezet elemzi, hogy ennek a hatalmas birodalomnak, amely a cári birodalom után a legnagyobb kiterjedésű birodalom volt, területre is és népességre is, mi volt az összetétele? Hát rendkívül heterogén összetétele volt. Az osztrák-magyar monarchia teljes lélekszáma 51,3 millió. Na most a rangsorban, az európai rangsorban Németország után a második volt, és ez a több mint fél száz millió népesség vallási szempontból 7, nyelvi etnikai szempontból pedig 12 nagy csoportba tartozott. Természetesen az egyházak közül a katolikus egyház vezetett, meghatározó szerepe volt, de voltak görög katolikusok, görögkeletiek vagy ortodoxok, voltak reformátusok, voltak izraeliták, evangélikusok és mohamedánok. A nyelvi és etnikai csoportok közül senki nem rendelkezett abszolút többséggel.
Azért ez elég sokkolóan hat szerintem sokakra. Tehát, hogy az osztrák-magyar monarchiában úgy maximum a német-magyarokat tudjuk elképzelni, és ehhez képest 7 nagy népcsoport volt, és 12 féle vallás. És még mohamedánok is voltak, tehát azért ezzel úgy kevesen vannak tisztában.
Hát a mohamedánokat illetően gyorsan, rövidre zárhatjuk a kérdést, mert ők ugye többnyire Bosznia-Hercegovinában éltek. Hát a többi vallási csoport pedig hát ugye szórtan, de hát mondjuk például a görögkeletiek vagy az ortodoxok meglehetősen koncentrált módon ugye a szerb, illetőleg román nemzetiségűek voltak. Na most a legnagyobb lélekszámot a nemzetiségek közül 12 milliót a németek jelentették, akik viszont nagyon szórtan helyezkedtek el. Természetesen központi területük Ausztria volt, de Csehországban, Sziléziában nagy számban éltek, és a birodalom más részén is a különböző az évszázadok során véghez vitt telepítési politika következtében a birodalom más részein is nagy számban éltek, így egyebek mellett Magyarországon is. Na most a második legnagyobb lélekszám a magyaroké volt, 10 millió fő, ők egyébként 20%-át jelentették a teljes osztrák-magyar monarchia népességének, mi magyarok viszont sokkal koncentráltabban a hagyományos magyarnak tekintett területen éltünk. Ezen túlmenően még viszonylag nagyobb létszámban éltek Bukovinában és a moldvai csángók, hát ez egy ilyen enklávészerű terület volt. Ezek után viszonylag kisebb létszámmal a csehek, a lengyelek, a románok, a horvátok, és hát sok egyéb népesség még, ahogy ugye az előbb említettem, de az általam felsoroltak, ezek voltak azok az etnikumok, akik meghatározó alkotó elemei voltak az osztrák-magyar monarchiának. Nem csak a népesség és a népesség szám szempontjából voltak meghatározók, hanem a probléma szempontjából is meghatározók voltak, amelyek aztán később a monarchia széteséséhez vezettek. Tudnék, az 1867-es kiegyezés a magyarok és az osztrákok között egy dualizmust hozott létre, ami már a létrehozása pillanatában nagyon nem tetszett ugye a horvátoknak. A horvátok ugye hagyományosan a magyar királyságnak a részét képezték. 1868-ban aztán a magyarok létrehoztak egy megállapodást, aztán ezt törvénybe is iktatták. Ezt nevezzük a horvát kiegyezésnek, igen nagyfokú autonómiával, majdnem teljes állami önállósággal rendelkeztek a horvátok, és mi ennek kapcsán rendkívül megnyugtatóan gondolunk erre az aktusra, hogy hát tudunk ám azért mi nagyvonalúak is lenni, és azért igenis tudunk a nemzetiségeknek jók adni. Na most nagyon érdekes, pontosan ennek 100 éves centenáriumán vettem részt egy értekezleten Budapesten, több horvát előadó is volt, aki nagyon-nagyon elégedetlen volt az 1868-as kiegyezéssel, horvát-magyar kiegyezéssel, és bizony eléggé komolyan ostorozta 100 év elmúltával is a magyar szükkeblőséget.
A téma dr. Téglás Péter ajánlójában Romsics Ignác, a trianoni békeszerződés című könyve, amely 2007-es munka, és éppen ott tartunk, hogy az osztrák-magyar monarchia mennyire sok nemzetet egyesített, 7 nemzetről beszéltél, és hogy azért itt ez komoly feszültségeket is okozott, mert hogy nagyon-nagyon megosztott volt a nemzetiségi paletta. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Téglás Péter könyvajánló rovatában vannak, melynek témája Romsics Ignác, a trianoni békeszerződés című könyve 2007-ből. Ott tartottunk, hogy a könyv első fejezetét taglalod egy kicsit részletesebben, és hogy az osztrák-magyar monarchia állapotáról mesélsz nekünk statisztikai adatok alapján, ami hát nyilván megelőzte, megalapozta elő története volt a 20-as trianoni béke diktátumnak, és hát 7 nagy nemzet volt, és rendkívül megosztott, és hogy a szerintünk nagyon-nagyon elegáns 867-es horvát kiegyezés szerintünk jó volt, a horvátok szerint nem volt jó, még ma is úgy gondolják, tehát itt azért látszik, hogy nem egyformán látjuk a dolgokat.
Valóban nem egyformán látjuk a dolgokat, azonban nyilvánvaló ennek az aktusnak azért van egy objektív mércéje, és hát a senki le nem tagadhatja, hogy rendkívül széles körű, közjogi szempontból, kulturális szempontból és más szempontokból is egy rendkívül rendkívül széleskörű autonómiát kaptak a horvátok, és amikor a monarchia és ezen belül a magyar királyság is szétesett 1918-at követően, hát tulajdonképpen a horvátok kiválását tekintették a magyarok olyannak, ami számunkra elfogadható volt. Ejtsünk szót a másik nagy népességről, a csehekről, akik nagyon-nagyon elégedetlenek voltak ezzel a féle államjogi berendezkedéssel, amelyet dualizmusnak hívunk. Ők nagyon szerették volna, hogyha minimum trializmussá alakítják át az osztrák-magyar monarchiát, ahol ők is társnemzeti jogot kaptak volna, egyébként kultúrájuk, történelmi előzményeik erre a státuszra valóban, és ezt el kell ismerni, fel is jogosította volna őket. Na most ugye a nagyvonalúság és a kiegyezési hajlam 1967 után mind a Habsburgokban, tehát Ausztriában, mind pedig ugye Magyarországon is erősen csökkent. Az állapotok stabilizálódtak, olyan háborús helyzet, amely közvetlenül kényszerítette volna a monarchiát. Akkor nem volt, tehát a cseheknek ezt a féle törekvését, ezt bizonyos mérték támogatták, bizonyos autonómiákat föl is ajánlottak, a kétnyelvűséget és a többit, de a trializmussá történő és főleg a föderációvá történő átalakulást elsősorban és mindenkelőtt a magyarok ellenezték, de a német értelmiségnek és a közjogi gondolkodók egy jelentős része is nagyon-nagyon ellene volt. Na most ennek aztán az lett a következménye, hogy a monarchikus berendezkedés, ez a dualista berendezkedést a legnagyobb ellenségeivé aztán a csehek váltak, ezt mi magyarok aztán később különösen megszenvedtük. Ugye az ő politikusaik aztán Párizsban, Londonban, az Egyesült Államokban jártak, tanultak, gondoljunk Benesre vagy Masarykra, akik rendkívül okos, nagyon fölkészült, és hát ugye a monarchiával és Magyarországgal szemben meglehetősen rossz indulatú személyiségek voltak, és olyan dolgokat tudtak elérni, hogy az Antant meghatározó politikusainak lényegében súghattak. Tehát olyan időpontban súghattak, és olyan időpontban fejthették ki meghatározó módon a véleményüket, hogy az számukra nagyon előnyös volt, és ez egyik oka, hogy létrejöhetett 1918 után Csehszlovákia, mert hát ők aztán nem a csehek, hanem a szlovákok egyesítésében is gondolkodtak. A másik nemzet, amiről föltétlenül említést kell tenni, a lengyelek. Ugye a lengyelek, akikkel mi nagyon-nagyon rokon érzelmeket vallunk, és hogyha nagyon belefeledkezünk nemzeti fájdalmainkba, akkor mindig egy kicsit lehetne önmagunkat vigasztalni azzal, ha rákondolunk, hogy mi jutott ki a lengyeleknek az elmúlt századokban, hát ugye háromszor, és aztán a második világháború után négyszer osztották föl ezt a szerencsétlen államot. Az első világháborúban, vagy az első világháborút megelőzően ők voltak azok, akik a legjobb viszonyt ápolták. Nem akarok elmélyülni egész pontosan abban, hogy ugye a lengyeleknek még delegációik is voltak, tehát delegálhattak a különböző parlamentekbe. A lengyelek voltak, akik azért a monarchia vezető rétegével a leginkább szót értettek, annál is inkább, mert Galícia, amely ugye Lengyelország egy része volt, a monarchiához tartozó része volt, abszolút módon a lengyeleknek az irányítása alá tartozott úgy, hogy azért ott sem volt teljesen egyértelmű lengyel többség. Hát aztán innen nőtte ki magát, ugye a lengyel légió, Szikorszki, Pilszucki, és hát ugye a többi politikus, akik aztán 1918 után ezt a féle hűséget nagyon gyorsan elfelejtve megalakították a három részből, szétszakított Lengyelországból létrehozták a modern Lengyelországot, aztán később ugye 1920 után, amikor az oroszokkal háborút vívtak, akkor olyan mértékben terjesztették ki Lengyelország határait, hogy az aztán a második világháborúban nagyon komoly gondokat okozott. Hát itt a körzönvonalnak az átlépésére gondolok, de ugye ezt most nincs mód és idő arra, hogy pontosan elmélyüljünk ebben a kérdésben. A lényeg ezeknél, na most nagyon-nagyon röviden megvilágítva itt a nemzetiségi vallási összetételt, a különböző nemzeteknek az önálló államisággal kapcsolatos törekvéseit és nacionalizmusát, a lényeg, hogy itt olyan erők mozogtak, amelyek előbb vagy utóbb, így vagy úgy szétszakították volna a monarchiát. Természetesen volt előkép, tehát lehettünk volna az Egyesült Államok mintájára egy föderáció, lehettünk volna Svájc mintájára egy föderáció. Ez az akarat azonban a meghatározó politikai osztályokban, a németben, a magyarban, a csehben egyszerűen nem volt meg. Itt mindenki önálló akart lenni. Ugye most a monarchiáról beszéltünk, a könyvnek az első fejezetéről beszéltünk, de majdnem hasonló volt a helyzet a magyar királyság, a Szent Istváni Birodalom, ugye az ezer éves magyar hazában is, hogy nagyon sok nemzetiség élt együtt, a magyarok száma éppen, hogy elérte, néha meghaladta ugye az 50%-ot, és a magyar politikai osztályban is nagyon súlyos politikai ellentétek feszültek. Egy dologban azonban abban a pillanatban egyet tudtak érteni, és össze tudtak fogni, hogyha a nemzetiségek lázadoztak, ne talán területi vagy kulturális autonómiát követeltek, akkor ezt mindenki teljesen egyöntetűen elutasította. Ilyen módon aztán ugye nem tudtuk vonzóvá tenni a magyar királyság területén élő nemzetiségeknek ezt az államot, tehát 1918 után azok az események, amelyek bekövetkeztek, már nem az a kérdés, hogy szétfeszítették ezeket az állami kereteket, hanem az volt a kérdés, hogy mennyire feszítik szét, és sajnos a legrosszabb változat valósult meg, amikor több mint 3 millió magyar szorult Magyarország területén kívül, akiknek aztán a nemzetiségi jogait és egyéb emberi jogait enyhén szólva nem biztosították, és mindenkinek módja volt összehasonlítani az akkori állapotokat a korábbi monarchia beli állapotokkal, és nagyon érdemes elolvasni a korabeli visszaemlékezéseket, hogy mindenki nosztalgiával tekintett az osztrák-magyar monarchiára.
Nagyon köszönjük, Péter, ezt az ismertetőt, és reméljük, hogy sokan felkészülten és egy picit elmélyülve a témában érkeznek majd a múzeumi beszélgetésre. Köszönjük, hogy itt voltál, és várunk jövő héten is.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péter ajánlóját hallották Romsics Ignác a trianoni békeszerződés című könyvről. Ha tehetik, maradjanak velünk.